No, nagy szeretettel köszöntelek benneteket a mai alkalmon. És egy picit kapcsolódunk a két héttel ezelőtti témánkhoz, ami a gyülekezeti fegyelmezés volt. És a megbocsátás témájával folytatjuk. Ez annyiban kapcsolódik a gyülekezeti fegyelmezéshez, hogy annak egy témája a fegyelmezett hívőnek a helyreállása, és itt fölmerült az a pont, hogy sokszor láttunk olyan gyakorlatot, hogy inkább a károsultat kényszerítette a közösség arra, hogy ő mindenképpen bocsásson meg, és a kártokozóval szemben sokkal visszafogottabb volt az elvárás. És hát megpróbáljuk egy kicsit körüljárni, hogy ez a megbocsátás kérdése hogy működik. És nagy kérdés lesz itt, hogy milyen feltételei vannak a megbocsátásnak, vagy vannak-e egyáltalán valamilyen feltételei. És már a bemelegítő beszélgetésben is láttuk, hogy ez a megbocsátás témája, ez egy nagyon széles téma a Bibliában, de most három témát emelnék ki ebből, amivel én egy picit szeretnék foglalkozni. Ugye a legfőbb területe a megbocsátásnak az az Isten és az ember közötti megbocsátása, ahogy Isten megbocsát az embernek. Nyilván ez fordítottan is működhet olyan embereknél, akik nagyon haragszanak Istenre. Ez általában az ő problémájuk, de az embernek a megbocsátást meg kell tanulnia, és biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok, akiknek rossz istenképük volt, és ezért haragudtak, vagy akár hívőnek is lehet olyan istenképe, hogy egy olyan teológia, egy olyan kép épül fel benne, hogy elvár bizonyos dolgokat Istentől, és aztán csalódik, mert az nem történik meg, és ilyenkor akár kimondottan, vagy akár kimondatlanul, de megharagudhat Istenre, és rengeteg ilyen pont lehetséges, ugyanis nagyon sokszor kivetítjük az emberi gondolkodásunkat, nagyon sokszor gondoljuk azt, hogy Istennek ezt kellene tennie, azt kellene tennie, nagyon sokszor vannak terveink, és imádkozunk a terveinkért, és úgy gondoljuk, hogy ez Istent egy kicsit inkább ilyen tejáskannából előkúszó dzsinnek látjuk, hogy aki megáldja terveinket és megvalósítja, ráteszi a nagy pecsétet, de ez nem feltétlenül működik így, sőt, inkább Istennek vannak tervei, és nekünk kéne azt fölismerni, és nem fordítva. Ez persze nem jelenti azt, hogy az embernek nem lehetnek tervei, sőt, Isten nem inspirál minket. Azt gondolom, hogy Isten a gondviselésében inspirál minket nagyon sok mindenre, és ezen belül viszont nagyon nagy szabadságot ad. Igazán az isteni vezetésnek része a gondviselésben való inspiráció, és ugyanakkor az a szabadság, ami jár egyfajta felelősséggel is a választásban. Tehát Isten ember az első terület, ezen belül látni fogjuk, hogy az isteni megbocsátásnak két fő területe lesz. Egyrészt az, hogy Isten, látunk olyan igéket, hogy Isten mindent megbocsátott nekünk. Aztán látunk olyan igéket, hogy Isten azt mondja, hogy ha te nem bocsátasz meg, én se bocsátok meg. És valahogy ezt a kettőt harmonizálni kéne, mert ennek első olvasatra van egyfajta ellentmondása most. Megbocsátott vagy nem bocsátott meg? Még a példázatban is majd látni fogjuk, hogy van egy ember, akinek nagyon sokat megbocsátottak, aztán mégis azt mondja, hogy nem bocsátja meg neki, mert ő se bocsátott meg. Hogy is van ez? A második terület a múltkori témánkhoz kapcsolódva a gyülekezet és a hívő viszonyában való megbocsátás, hogyha valakit egy gyülekezet fegyelmez valamilyen módon, remélhetőleg biblikus módon, ott hogy van a helyreállás és a megbocsátás. És a harmadik és a számunkra most bizonyos szempontból a legérdekesebb terület a hívő és hívő közötti megbocsátás, ami számomra úgy tűnik, hogy a legkevésbé földolgozott vagy kifejtett terület, bár biztos erről is lehet sok mindent találni, de mégis itt az elágazások olyan méretűek, hogy azt gondolom, hogy nincs két ugyanolyan helyzet, amit pont ugyanúgy lehet kezelni, tehát ez egy nagyon-nagyon sokrétű dolog. Nézzük először az isteni megbocsátást. És hát természetesen tudjuk, hogy Isten, ahogy elvégezte a golgotai áldozatot, az tökéletes volt, és ebben a tökéletességben azt tartozik bele, hogy Isten mindent megbocsátott nekünk. Kolosse 1.14 azt mondja, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, bűneinknek bocsánata, és a 2.13, Kolosse 2.13, ezt még tovább kifejti. Titeket, akik holtak voltatok a bűnökben, a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ő vele, megbocsátván minden bűnötöket. És ez a minden, ez múlt, jelen, jövő értelmében minden, az isteni megbocsátásban, a minden bűnben, minden benne foglaltatik. És pontosan ez vet föl bizonyos kérdéseket, mert más igéknél viszont azt látjuk, hogy van egy feltételesség. Itt látunk egy komplett, minden bűnre kiterjedő megbocsátást, aminek ugyan van feltétele, de az egyáltalán nem gyökerezik a cselekedetekben, hanem egyedül hit által történik ennek az elfogadása. És aztán úgy látjuk, és ehhez is mondanék egy rövid példát, hogy azt mondja például a Máté 10.32-33-ban, valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. És egy ilyen esetben, ugye itt most nem a megbocsátás témája jelenik meg, hanem ez a Máté 10.32-33, hanem megjelenik egy cselekedet, abban a kérdésben, hogy most Isten akkor végül is elengedette neki mindent, vagy nem. És akkor azt mondja, hogy ha te vallást teszel rólam, akkor én is vallást teszek rólad, és hogyha te nem vallasz meg engem, vagy szégyelsz engem, akkor én is megtagadlak, az erős szó van a magyarban. És akkor mindjárt fölmerül a kérdés, most mit itt egy üdvösségi kérdésről beszélünk, vagy másról beszélünk? És éppen tegnap is láttam, hogy valaki ezt üdvösségi kérdésként használta, ezt az igét. De azt gondolom, hogy nagyon komoly ellentmondásba keveredünk, hogyha az isteni megbocsátásnak a részévé teszünk bármilyen cselekedetet. Tehát úgy nem tudjuk harmonizálni az igéket. Egyébként az ilyen igék harmonizálására, illetve a spirituális dolgok összhangban való látására például a Korintusi Levél tanít minket, és ezt a részt felolvasnám, az 1 Korintus 2, 11-13 beszél a lelki emberről, és azt mondja, hogy kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az embernek lelke, amely ő benne van, azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek lelke, mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem Istentől való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk, ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szentlélek tanít, lelkiekhez lelkieket szabván. Tehát ez az utolsó kép beszél a különböző igékhez, ezt kell tenni az igéket. Ezek mind lelki, szellemi, spirituális igazságok, de lelkiekhez lelkieket kell szabni, tehát az egészet egy komplexitásban kell nézni, és nem mondhatnak egymásnak ellent ezek az igék. Tehát azt tanítani mondjuk a Máté igevers alapján, hogy valaki elveszíteni a megváltását, mert megtagadja Istent az emberek előtt, az olyan, mintha a Mesiás tökéletes áldozatához, amely magát a megváltást jelenti, hozzáadnánk egy feltételt. És aztán eszünkbe juthat Péter példája, aki háromszor megtagadta Pétert, helyreállította, de nem arról volt szó, hogy Péter megint belekerült azok közé, akiknek nem volt megváltása. Szó sem volt erről, nem utalt erre a Mesiás, de mint hívőt helyreállította a családi kapcsolatban. Vagy ha megnézzük a Galata levelet, a Galatákról elég komolyan beszél Pál, hogy mennyire megtévedtek. Elég komolyan használja más evangélium kifejezést, az átok kifejezést. Ugyanakkor azt mondja nekik, hogy gyermekeim, és hogy őket testvéreknek tartja, akik félrementek valamilyen gondolkodásban. Tehát, amiről itt szó van, csak hogy ezt a Máté 10 32-33-at lekerekítsem. Egyrészt a megtéretlen hívő végső fizikai fenyítését tanítja ez a vers, amiről volt egy cikkem, hogy a fizikai halál kérdése a hívő életében. Azt, ha elolvassátok, akkor erről többet megtudtok. Másrészt tanítja az, hogy a Mesiás ítélő széke előtt lesznek bizonyos elszenvedett következmények. Tehát így tudjuk komplexen nézni ezt az egészet, de úgy nem nézhetjünk komplexen, hogy a Bibliának egy egyértelmű alaptanítását kikezdjük egy igével, ami első látszatra esetleg ellentmond neki. De akkor tovább lépünk. Ugye hogyan lehetséges az, hogyha Isten teljesen megbocsátott, akkor mégis szükségünk van megbánni a bűnöket. Most megbocsátotta, vagy nem bocsátotta meg? És látjuk az 1 János 1.9-ben, hogy bocsássunk meg ahhoz, hogy Isten is megbocsásson nekünk. És a Máté 6-ban is ezt látjuk. Felolvasom. Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. Istenne folytatja a 14-15-ben, a 6-os fejezetben, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát nektek a ti mennyei atyátok, ha pedig nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiketeket. Tehát most akkor nekem, mint hívőnek, már mindent megbocsátott, vagy most mégis van itt egy olyan folyamat, amiben nem bocsát meg. A megbocsátás maga azt jelenti, hogy elengedünk valamit. Ugye ez a leggyakoribb görög szó rá, és arra utal, hogy valamit elhagyunk, vagy elengedünk. A másik szó egyfajta kegyelem közlése, és például ilyeneket jelent, hogy egy megbántást elengedünk. És Isten megbocsátása arra indít, hogy bocsássunk meg másoknak. És amit itt látunk igazán, az az Istennek a helyzeti megbocsátása, illetve a megszentelődésben a családi megbocsátása. Ez a két folyamat, amit itt egységben látunk. És a kettőt nem szabad összekeverni, mert amennyiben összekeverjük, a megváltáshoz egyből cselekedeteket keverünk hozzá. Tehát mind a két szempontot látjuk. És igazán a Máté 18-ban leírt helyreállítása egy hívőnek, vagy fegyelmezése pontosan azt írja le, ahogy különböző lépésekben, egy közösségben fenn kell tartani a rendet, vagy egy hívővel bánni kell, de ezek a pontok nem érintik a hívőnek az üdvösségét, nem arról szól. És erről szólnak, amikről a múltkor is beszéltünk, vagy mondom, hogy született ez a cikk, hogy egy hívő fegyelmezése akár eljuthat a halálos bűn és a halál kérdéséig is, ahogy legalább 3 helyen erre utal az új szövetség. Tehát ez az első pont volt, az Istennek a megbocsátása, ami az egyik oldalon teljesen komplett és tökéletes és teljes, másrészt pedig a hívők viszonyában Istennel, Isten belekalkulálja a bánásmódjába azt, hogy mi hogy bánunk a hívőtársainkkal. Ez nem az üdvösségünket érinti, hanem érinti a megszentelődésünket, érinti a jutalmazásunkat, és érinti az isteni bánásmódot a megszentelődés folyamatában. A második lépés, amit említettem, ami a múltkori témánk volt, a gyülekezeti fegyelmezés és megbocsátás kérdése. Erről csak röviden annyit mondanék, hogy a 2. Korintusi levélben Pál beszél erről, hogy ott valakit helyreállítanak, és ezt felolvasom, 2. Korintus 2.11. Ha pedig valaki megszomorított, nem engem szomorított meg, hanem részben, hogy azt ne terheljem, titeket, mindnyájatokat. Elég az ilyennek a többség részéről való ilyen megbüntetése, annyira, hogy éppen ellenkezőleg ti inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok, hogy valamiképpen a felettébb való bánat meg ne emészze az ilyet. Azért kérlek titeket, hogy tanúsítsatok iránt a szeretetet, mert azért írtam is, hogy bizonyosan megtudjam felőletek, ha mindenben engedelmesek vagytok én. Akinek pedig megbocsátok valamit, én is. Mert ha én is megbocsátottam valamit, ha valakinek megbocsátottam, ti érettetek cselekedtem a Krisztus színe előtt, hogy meg ne csaljon minket a sátán, mert jól ismerjük az ő szándékait. Ez egy nagyon nehéz rész, és nem mélyednék bele a magyarázatába. Itt nem lehet tudni, hogy amiről Pál beszél, az a első levele, vagy volt egy korábbi köztes levél. Itt látva Pál kronológiáját, hogy a korintusiakhoz hogy ment, hányszor, és hogy volt még más levele is, amit mi nem látunk. Nem tudjuk pontosan, hogy kinek bocsátottak meg. Korábban azt gondolták, hogy az első levélben említett nagyon komolyan vétkező hívőről lehetne itt szó, aki az 1 Korintus 5-ben szerepel. Ezt többek elvetik, és elég jó okokkal. Csak egyetlen egy pontért hoztam föl az igét, ez a 2 Korintus 2.5.11. Azért hoztam föl, látjuk, hogy itt van egy olyan folyamat, hogy valakivel volt probléma, és annak meg akarták bocsátani, és ezt közösségi szinten akarták megtenni, tehát helyre akarták állítani. Tehát ez a megbocsátásban, ez egy lényeges kérdés, a gyülekezetnek hangsúlyt kell arra tennie, hogyha valaki vétkezett, és valamilyen módon ezért őt fegyelmezték, akkor is A cél az mindig a helyreállás, a visszafogadás, az, hogy egyrészt a közösség is ebbe helyre tudjon állni, másrészt pedig az is helyre tudjon állni, aki elkövetett valamit. Tehát erről csak ennyit szerettem volna itt mondani. És akkor nézzük a harmadik témánkat, amiben picikét jobban mélyedjünk bele. És hát a nagyon ismert ige, amikor Péter kérdezi erről a messiást, és ez a Máté 18:21-22-ben található, és Péter hozzá megy és kérdezi, hogy Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? Még 7-szer is? És mondja neki Jézus, nem mondom neked, hogy még 7-szer is, hanem, hogy még 70-szer 7-szer is. És hát egyrészt tudjuk azt, hogy a akkori gyakorlatban a rabbik azt tanították, hogy 3-szor kell megbocsátani. Ehhez képest Péter elképesztően nagy vonalnak mutatkozik, mert a duplán túl is megnöveli a számát, és ezért ez a 7-es szám. És ugye a messiás, hogy ne legyen félreérthető a válasz, szintén ezt a 7-est használja, de annak a sokszorosában. És valószínűleg itt nem a 490-es számon van a hangsúly, hanem azért, hogy ez egy komplett dolog. Tehát, hogy mindig meg kell bocsátani, ez az alaphelyzet. Miért? Mert Isten mindent megbocsátott nekünk, ezért igazán a mi attitűdünk az, hogy nekünk is mindent meg kell bocsátani. Ez rengeteg kérdést vet föl, mert ugye vizsgáljuk azt, hogy első pontban hogy a messiás hogy bocsátott meg nekünk mindent. Nyilván ott jött egy felismerés, és felismertük, és megváltoztattuk a gondolkodásmódunkat bizonyos pontokban, és hitet gyakoroltunk a messiásban. És a messiás kész volt, és már mindenért meghalt, az egész ajándékcsomag, hogy így nevezzem, el volt készítve számunkra, és a mi döntésünk az volt, hogy ezt elfogadjuk-e, és ő akkor mindent megbocsátott már nekünk. A gyakorlatban, a valóságban is. És nézzünk egy példázatot erről a kérdésről, hogy ez hogy működik. De hát Péternél azt látjuk, hogy nincs felső korlát, és a példázat most azt fogja megmutatni, hogy Isten milyen sokat engedett el nekünk, és hogy nekünk is mi a feladatunk. Ez a példázat, ezt felolvasnám egyben, szintén a Máté 18-ban van, ezután mondja ezt a példázatot, miután Péter ezt megkérdezte, 18:23-tól 35-ig. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezdett vetni, hoztak eléje egyet, aki 10,000 talentommal volt adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolta annak az ura, hogy adják el azt, és a feleségét, és gyermekeit, és mindenét, amilye volt, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörgött neki, mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, én mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátotta őt, és az adósságot is elengedte neki. Kimenvén pedig az a szolga találkozott az egyel, az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral volt neki adós, és megragadván azt folytogatta, mondván, fizesd meg nekem, amivel tartozom. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörgött neki, mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De ő nem akarta, hanem elmenvén börtönbe vetette őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek, feletté megszomorodtak, és elmenvén mindent megjelentettek az ő uroknak, amik történtek. Akkor előhivatván őt az ő ura mondta, gonosz szolga, minden adóságodat elengedtem neked, mivel hogy könyörögtél nekem. Nem kellett volna én neked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad. És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhéró kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, a szívetekből meg nem bocsátjátok ki az ő atya fiának az ő vétkeit. Úgy így tudjuk, hogy ebben a történetben egy elképesztően nagy összegű megbocsátás áll szemben egy nevetséges összeggel. Tehát ebből a példázat kifejezi azt, hogy gyakorlatilag Isten mekkorát enged el nekünk, és ahhoz képest nekünk mennyit kellene elengednünk, tehát a két-kettő közötti különbséget. Az első kérdés viszont az, hogy hogyan lehetséges a történetben, hogy a mester elszámoltatta a meg nem bocsátott, holott korábban mindent elengedett neki. Ugye, ahogy mondtuk, Krisztusban minden bűnünk meg lett bocsátva, de láttuk, hogy a valóságban gyakorolnunk kell, hogy a családi kapcsolatunk megmaradjon Istennel. Tehát ismétlem, a helyzeti megbocsátásunk az teljes, Isten eltörölte minden bűnünket, ennek feltétele a hit volt, és csak is az, viszont a családi megbocsátásban szerepet játszik a tanítványság, szerepet játszik a tanulás, felismerés, megbánás, elhagyás, növekedés folyamata, és ahogy ez a folyamat megjelent a gyülekezeti fegyelmezésben és helyreállásban is, ugyanúgy megjelenik a testvérek közötti megbocsátásban is. És amikor a testvér közötti megbocsátás témájával foglalkozunk, akkor több mindenen el kell gondolkodnunk. Tehát nyilván az ember akkor gondolkodik azon, hogy valaki eszébe jut, hogy most meg kéne bocsátanom az illetőnek. Vagy az jut eszembe, hogy valakinek meg kéne bocsátani nekem, tehát mi jut eszembe. De elsősorban, ami lényeges dolog, hogy nem feltétlenül másra kell elsősorban gondolnunk, hogy neki mit kéne megtenni nekem. Tehát ez egy lényeges attitűd lépés. Tehát arra kell gondolni, hogy nekem van-e rendeznivalóm valaki felé, és az mekkora rendeznivaló. És akkor gondolhatok egyáltalán arra, hogy az illetőnek lehetősége nyílik a megbocsátásra. Mi az elvit? Azt gondolom, az elv a következő. Lukács 17.4 nagyon precízen lefekteti ezt az elvet. És ennek bizonyos pontjait figyelmen kívül szoktuk hagyni. A Lukács 17.4 a következőt mondja. És ha egy napon 7-szer vétkezik ellened, és egy napon 7-szer te hozzád tér, mondván megbántam, megbocsáss neki. Miről van itt szó? Ennek a igének nagyon fontos része az, hogy a vétkes fél pontosan felismerte, hogy mit tett. Tudatában volt annak. Tehát valóságosan felismerte azt, amit ő elkövetett, valóságosan beismerte, és valóságosan bocsánatot kért. A 7 alkalom egy napra vetítve első pillanatra soknak tűnik, de azt gondolom, hogyha csak egy családi folyamatot nézünk, ez nem sok. Tehát miről van itt szó? Egy bizonyos mértékű elkövetett bűnnel szemben áll a megfelelő mértékű bocsánatkérés, és nem marad utána törés a folyamatban. 7-szer követett el valamit, 7-szer kért bocsánatot ugyanazon a napon, és a kapcsolati szint megmaradt a megfelelő szinten. Tehát nem épülnek egymásra a dolgok, nem arról beszél, hogy van egy folyamat, amire rákérdeztél, hogy valami esetleg tart. Soha nincs rendezve az adott dolog, és épül, gyűlik, gyűlik, épül, gyűlik, gyűlik. Nem erről beszél. Nem várható ugyanis az el, hogyha valami ebben a folyamatban történik, a végén azt mondjuk neki, hogy bocs. Persze azt kell mondanunk, hogy bocs, ne értsétek félre, csak valahol föl kell ismerni, hogy a rendezési szándék az a bűn mértékének valamennyire megfelelője. Tehát van-e egy arányosság? Mire gondolok? Például Zakeus példája mutatta azt az arányosságot. Én tudom, hogy ezek materiális példák, nem tökéletesek. De Zakeus, mikor hitre jutott, felismerte, hogy mit tett, ő éppen lopott. A pénz nagyon jól kifejezi az arányosságot, mert ő a többszörösét fizette vissza. Ha a mózesi törvényekre gondoltok, a törvény soha nem legyintett, hogy ennyit vétkeztét, a törvény mindig arányos volt, egy arányosságot mutatott be nekünk. És amit az arányosságból meg kell tanulnunk, az az, hogy, és amit problémaként megjelent a gyülekezeti gyakorlatban, hogy pontosan a kárvallott felet folytogatták, hogy erre nagyon oda kell figyelni, hogy igaz, hogy a kárvallott fél jó, ha megbocsát, és ezt várja a Biblia, és ezt erre szólítja fel Isten őt is, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül az elkövetett mértéket, és azt, hogy a megbánási szándék valóban tudatosan felismerje azt, és megfelelő mértékű legyen. Ugyanis nem lehet az, hogy az egyik oldalon álljon egy komoly elkövetett vétek, és a másik oldalon az az attitűd, hogy hát miért nem bocsátasz már meg nekem. Értitek? Tehát ez nem így működik. Ezt valahol föl kell ismerni, és ki kell fejezni a szándékot, hogy valaki erre nyitott és hajlandó, és
mindenkinek a saját részét kell ebben a folyamatban rendezni, azt gondolom. Erre mondtam természetesen, hogy minden egyes helyzet egyedi, és minden egyes helyzet ebből a szempontból, ha mondjuk egy közösség elé kerülne, egyéni vizsgálatot követel. De soha nem mondhatjuk azt az elszenvedőnek, nem ismervén akár a helyzetet, vagy akár ismervén, hogy te bocsáss meg. Abból a perspektívából mondhatjuk, hogy te bocsáss meg, hogyha valaki tud elengedni egy nehéz helyzetben is, az neki jó lesz. Ugyanis nagyszerű dolog elengedni bármit is, az felszabadító dolog. Tehát erre lehet buzdítani valakit. És utaltam már a múltkor arra, hogy vannak olyan történetek, hogy bíróságon gyilkosság történt, valakinek a gyerekét gyilkolták meg, és az elszenvedő szülők megbocsátottak a gyilkosnak. Ez nem egy elvárható dolog. A szülők ezt, mint erős hívők megtehetik, és gyűjthetnek eleven szemet a gyilkos fejére, aki összetörhetettől és megtérhet. Nem tudom, hogy volt-e megbánás arról a részről, vagy nem volt. Erről nem szólt a történet. Én azt gondolom amúgy, ha nem volt megbánás, a szülőknek nem feladata nyilvánosan egy nem megbánó bűnösnek ott helyben megbocsátani. De lehetnek olyan érett hívők, akik megtesznek bizonyos esetekben egy megbocsátást, tehát adott pillanatban, és avval segítik az illetőnek a helyreállítását. De azt mondom, ezek teljesen mindegyik történet egyéni. Azt kell ebbe tehát felismerni, hogy a kárvallott személytől nem várhatjuk el minden egy hosszú folyamat után, mondjuk, ami nem így történt, mint ami itt leírja. Hétszer történt egy nap, hétszer ismerte föl, hétszer kért bocsánatot, rendezve volt. Nullára került a dolog. A következő nap nem úgy indult el, hogy az a hét ott maradt, és épült rá további. Értitek? Tehát nem lehet egy szituáció, ami történik, abból nem lehet feltétlenül így kiszállni. Persze mi így szálltunk ki, tudom, Isten szempontjából, de mégse úgy szálltuk ki, mert utána jön a megszentelődésünk, és Isten az egész életünket arra szánja, hogy ahhoz a ponthoz, amit odaadott az első pillanatban a megigazulásban, mi közeledni tudjunk. Isten mindent odaadott a fiában, a megigazulásunk pontjában, az újjászületésünk pontjában, minden a miénk. De mégis azt akarja, hogy az életünk során tanuljunk arról, a mindenről, amit kaptunk, és kezdjünk elváltozni ahhoz, hogy az a mindent mi fölismerjük. És van, aki nagyon keveset ismer föl abból a mindenből, amit Isten odaadott neki. És van, aki többet ismer föl abból, amit odaadott neki. De hogy az egész kapcsolatrendszerünk, a közösség és minden, amiben élünk, annak egy tanulási folyamata, hogy megismerjük Istent, megismerjük, hogy mit tett megértünk, és rácsodálkozunk. És ha valahol helye van a vitatott kérdésnek, hogy nekünk mi megbánjuk ugye a bűneinket, meg úgymond megtérünk, hát mi, ha nem egy megtérés a hívő életének folyamata, hogy egyre jobban megismeri azt, hogy Isten mit tett, és azt mondja, hogy oh, és hogy észre se vettem 20 évig, de ezt a területet is még nem, soha nem tudtam átadni Istennek. Tehát a megszentelődés erről szól. És a hívő-hívő közti bármilyen ilyen jellegű megbocsátási kérdés ebbe a nagy komplex képbe illik úgy bele, hogy az adott helyzetben meg kell találni nekünk a megfelelő szintű felismerést, és mind a kettőnknek a szabadságát benne ugye meg kell hagyni. Tehát nem lehet a szenvedő felett kitenni annak, hogy ő egyedül kell, hogy lépjen ebbe. És ugyanakkor nyilván az, hogy egy közösség hogy bánik, mondjuk a vétkes oldalon a közösség kezeli ezt, hát arra láttunk bibliai elveket, de az ember boldog, hogyha nem kell ebben nyilván konkrét dologgal úgy foglalkoznia. Mert minden helyzet más. És nem tudom, hogy mondjuk ilyen nagyon nagy közösségekben ezeket hogy és mind kezelik, tehát nyilván ez egy pásztorolás kérdése, és sok tapasztalat, és sok szeretet. És hát rengeteg képet látunk a Bibliában, hogy a jó pásztor foglalkozik a juhokkal, azt látjuk mindig az isteni oldalát, hogy ő mindent megbocsátott, látjuk a tékozló fiú történetét, ahogy várja vissza az atya a fiút, és már csak megfordult, és már várja, hogy jöjjön, és az otthon maradt, az is duzzog, az meg haragszik ugye az apára, ugye az a tipikusan az a hívő kép, aki haragszik Istenre. És közben azt mondja, hát mindenem a tiéd. Mindenem. És hát sokszor a vallásos ember ilyen, hogy haragszik Istenre valami, duzzogna, a másiknak jobban megy. Biztos vagyok benne, hogy lehet, hogy több kérdést nyitottam ki, mint zártam be ezzel a témával. Még amiket itt fölírtam magamnak, egy érdekes pont, ahol találkozunk avval, hogy, hogy valaki fel akarta ismerni azt, hogy vannak egy gyümölcsei a megbánásnak és megtérésnek, az Keresztelő János volt. Ugye Keresztelő János egy bizonyos szempontból Istent ismerő nemzetet, Izraelt hív megtérésre. Tehát Izrael nem az a nemzet, aki nem tudott Istenről, hanem Izrael az a nemzet, akinek a legtöbb információja volt. És azt mondhatnám, hogy Izrael nemzete a vallásosok és a hívők keveréke volt. Ateista szerintem nem volt nagy számban, bár a vallásosak lehetnek ateisták, de ezt nem tudjuk. De azt gondolom, hogy ez egy vallásos nemzet, egy Istent valamilyen szinten ismerő nemzet, nép, és keverednek a valódi hívők a nominális, névleges hívőkkel. És hívja, miért hívja őket megtérésre? Mert a hívőket lehet hívni, hogy térjenek meg a cselekedeteikből, és változtassák el az útjukat, és valamihez térjenek vissza, amit már ismertek ebből a szempontból. Tudom, hogy a megtérés az néha szinonimája az újjászületésnek, de most ez egy más kérdés. Ezt mondja Keresztelő János. Mikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szadduceusok közül sokan mentek őhozzá, hogy megkeresztelkedjenek, mondta nekik, mérges kígyóknak fajzatai, kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket. És itt János valami olyasmit várt el tőlük, hogy hát ácsi, látom én rajtatok, hogy amit ti csináltok, a szimből csináljátok. És nyilván ezt most azért hisszük el Jánosnak, mert ezt a Biblia mondja egyrészt, másrészt pedig mindjárt olvasom a következő igét, hogy Jánosnak igaza volt. Tehát itt belelátunk a szívekbe, amit ott János, mivel Jézus azt mondja, hogy a legnagyobb prófétája volt az Ószövetségnek, nyilván fölismert. És azt mondja Lukás 7:29-30, és mikor hallotta az egész nép és a vámszedők, igazat adtak Istennek, megkeresztelkedvén a János keresztségével, tehát ezek tényleg megtértek, tényleg megbánták, tényleg azt gondolták, hogy egy fordulatra van szükségük. A farizeusok pedig és a törvénytudók az Isten tanácsát megvették ő magukra nézve, és nem keresztelkedtek meg ő tőle. Tehát végén tényleg meg se keresztelkedtek. Mentek oda, és aztán úgy tűnt, mintha ő is részt akarnak venni ebbe a megfordulásban, és aztán mégse vettek részt. Tehát ez mutat egy képet, hogy János elvárt egyfajta arányosságot, hogy hát gyerekek, miről beszéltek ti, miért játszátok el a folyamatot. És a helyreállásban azt gondolom, a megbánásban az fontos, hogy annak az valóságos legyen. Tehát hívő-hívő között. Úgyhogy befejezvén még egyszer említem, hogy minden egyes probléma és szituáció egyéni és kétoldalú, és az, hogy megbocsátunk, az egyrészt fontos saját magunknak, mert magunknak is meg kell bocsátani, erről most nem beszéltünk, mert akkor rendeződik az Istennel való viszonyunk. Néha Istennek is meg kell tudnunk bocsátani, mert rossz volt az Isten képünk. És hát nagyon nehéz sokszor megbocsátani ellenünk vétkezőknek, különösen akkor, ha bocsánatot se kérnek. De azt látjuk a példából, hogy ő azt veszi a hétszeri példában, ahol az illető felismerte, és mind a hétszer bocsánatot kért. Tehát a helyreállásnak ugyanolyan mértéke volt, mint az elkövetésnek. És azt gondolom, ez egy fontos elv egy hívő-hívő közötti biblikus helyreállásban. Amit Balázs, te említettél, hogy már az illető meghalt és úgy vétkezett, tehát ez létre se jöhet. Azt gondolom, ez egy nagyon jó pont arra, ahol könnyű belátni, hogy a másik fél nem tett semmit, és csak a magam szempontjából építő és fontos dolog elengedni a dolgokat, mert már senkinek nem tudok kárt okozni, csak saját magamnak. Ez igaz akkor is különben, mikor a másik fél még életben van. Csak akkor még nehezebb ezt megtenni valószínűleg. Amen. Itt befejezném, és akkor kicsit tudunk erről beszélgetni, akár valamennyire konkrétan is, vagy várom a hozzászólásaitokat. Amen.